Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Fél évet tölt majd az űrben az a három kínai űrhajós, akik a múlt héten érkeztek meg a Mennyei Palota űrállomásra. A küldetésről Kis László csillagásszal, a Hunrend Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgettem.
A parancsnok, 48 éves űrhajós, hát nem merem kiállítani pontosan a nevét, talán Csai Csúcse, talán így ejtik a nevét. Szóval a lényeg az, hogy a parancsnok egy 48 éves rendkívül tapasztalt űrhajós, aki már eleve fél évet a világűrben volt, és két 34 éves társával megint fél évet fenn lesz, tehát ő, amikor majd visszatér, legalább egy évet a világűrben lesz. Ambíciózus programjaik lesznek, sokszor fognak majd űrsétát folytatni, kísérleteket fognak végezni a kínai űrállomásnak a fedélzetén, illetve kihelyeznek műszereket a világűrbe is, pontosan ezért fognak majd űrsétákat folytatni, és céljuk valójában ezzel a következő fél évben az is, hogy előkészítsék a terepet a 2025-re jósolt kínai űrállomás űrteleszkóp, Chinese Space Station Space Telescope, szóval CSSST, ami egy majdnem Hubble űrtávcső képességekkel fölruházott űrteleszkóp lesz, viszont a Hubble-al szemben nem csak úgy magába fog keringeni a Föld körül, hanem a kínai űrállomással gyakorlatilag egy pályán fog keringést végezni, és a tervek szerint az idejének 10%-át az űrállomásra összeköttetésbe fogja tölteni, 90%-ban ott fog majd mellette kötelékbe repülni, és végzi a csillagászati megfigyelését, és akkor évente, vagy hát időszakosan ott, éppen ott tartózkodó kínai űrhajósok hát szervizelni tudják majd, adott esetben upgrade-elni, frissíteni a műszereket, a fedélzeti szoftvert, bármit. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy Kína teljes joggal mondhatja azt, hogy egy csomó területen beérte nyugati világot, és ténylegesen definiálja azt, hogy merre van a jövő fejlődése.
És ugye 2003-ban küldtek először a kínaiak embert az űrbe, tehát gyakorlatilag 20 év alatt jutottak el idáig. Ez csak pénz kérdése és elszántság kérdése?
Az elszántság. A pénz, ugye az a legkevesebb, szoktuk itthon mondani, Kínának rengeteg pénze van, ugye egy egyre erősödő gazdaság, nagyon nagy lakosságszámmal, ténylegesen ha a döntést meghozzák, hogy ez egy stratégiai fontosságú terület, ahol fejleszteni kell, nagyon hasonló űrversenyt létrehozva ezáltal, mint ami az Egyesült Államok és a Szovjetunió között zajlott a 60-as évek, aminek a vége az Apollo program lett, és Amerika demonstrálta, hogy jobb, mint a Szovjetunió. Na most egy teljesen hasonló fejlődés látszik igazából Kínával. Ugye ők a nemzetközi űrállomásból kilettek tiltva, ezért ezt a legutóbbi, a mostani kínai űrállomást, a Mennyei Palotát gyakorlatilag másfél év alatt fölépítették. Oké, ötöd akkora, mint a nemzetközi űrállomás, tehát nem 1000 köbméter, hanem mondjuk csak 200 köbméter nagyjából, ez egy ilyen kisebb lakásnak a térfogata, de három kínai űrhajós bőven el tud rajta férni, nagyon más pályán is mozog egyébként, mint a nemzetközi űrállomás, tehát azért ők jól érzékelhetően elkülönülnek még az űrbéli tevékenységükbe is. És hadd mondjam el azt, hogy ez a mostani indítás is, meg a tervek, amiket a Mennyei Palotával, tehát a Tiangong űrállomással kapcsolatban lehet tudni, ez beleilleszkedik egy hosszú távú stratégiai vízióba, amit október 15-én jelentettek be a kínai űr tevékenységet felügyelő hivataloknak a képviselői, akik 2050-ig fölvázolták azt, hogy merre szeretne Kína haladni.
Mik a hosszú távú terveik?
Hát ők három lépcsőbe gondolkodnak, pont mint a rakétát is. Ugye első fokozat, második fokozat, harmadik fokozat. Ők megfogalmaztak egy olyan tervet, amit szerintem meg fognak csinálni. Ezt most ma teljesen egyértelműnek látszik, hogy ez tényleg komolyan veszik. 2027-ig, tehát a rövid távú következő pár éven belüli időszak, 2028-2035, az a következő évtized vége, illetve 2050-ig. Az első fázisban szeretnék már 2030-ig az első emberes holdi küldetést, tehát egy kínai űrhajós leszálljon a holdra, hogy az űrállomásokon működjön egy Hubble űrtávcsöves képességekkel bíró űrtávcső, és még mindenféle egyéb missziókat is hát elképzeltek. Mellette a második fázisban nagyon komoly terveik vannak egy Jupiter szondához, elküldeni a Jupiterhez valamit, a nemzetközi holdkutató állomást megépíteni, és a Vénusz bolygó légköréből egy mintát visszahozni. Tehát ténylegesen ezek olyan ambíciók, amelyek abszolút az élvonalat jelentik. Tehát Amerikában a NASA tervek sem nagyobb ambíciójak igazából. Az Európai Ügynökségnek az ambíció is mondjuk 2050-ig egy darab Saturnus szonda az, ami most egyértelműen látszik, hogy az egy nagy misszió és egy újszerű, ami 2050-ig van benne a fantáziában. Ők azt szeretnék, hogy 2050-ig 5-6 nagy projektjük elinduljon, és egy csomó kisebb. Ez a vénuszi légkör visszahozás, ez egy nagyon érdekes dolog, mert a MIT Amerikában pár évvel ezelőtt megfogalmazott egy olyan elképzelés, hogy oda menni a Vénusz bolygóhoz, lelassulni, egy léggömböt bedobni a Vénusz légkörébe, mintát összeszedni, és aztán visszahozni a Földre. Felemelkedik, és akkor visszahozni a Földre egy ilyen mintavevő tartályt a Vénusz légköréről, valami ilyesmit szeretnének a kínaiak is. De most például 28-ban már egy Mars mintavételt is szeretnének a kínaiak végrehajtani, amivel beelőznék a jelenlegi Perseverance mintavételt, és majd az európaiak általi 31-32-ben való visszahozást, mert ők már 31-ben kínaiak visszahozzák asztrobiológiai fókusszal, tehát volt élet régen a Marson. Tehát teljesen egyértelmű, hogy Kína saját erőből fölhúzta magát oly szintre, ami nem csak Amerikával, hanem a kombinált nyugati világ űr vágyaival, űr ambícióival összemérhető, és akkor ebbe bele kell érteni mondjuk az Egyesült Államokat, az Európai Ügynökséget, Kanadát, Japánt kombinálva. És ők szedik is hozzá a partnereket össze, ugye például a nemzetközi űrkutató állomáshoz már csatlakozott Tájföld, az elképzeléshez Vietnámmal is tárgyalásokat folytatnak, bár Kína és Vietnám között nem mindig békés a viszony, Pakisztán is érdeklődik ez iránt, tehát látszik egy ázsiai összefogás, amit egyértelműen Kína fog majd dominálni. Tehát az ambíciók megvannak, és hát a gazdaságuk bár lassul is időnként, de még mindig növekszik, és meg lesz nekik a forrásuk ahhoz, hogy ezt megcsinálják. A politikai akarat is látszólag megvan, és nagyon komoly távlati víziókkal immáron jól kidolgozottan hát rendelkeznek, tehát Kínára oda kell figyelnünk a jövőben is.
Sigma, a holnap világa.
Megkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett Magyar Tudomány ünnepe program sorozat. November 7-én a Humántudományok Kutatóházában Romsics Gergely történész ad elő az amerikai döntés után elnökválasztás vagy a politikum átalakulása az Egyesült Államokban címmel. Az est visszanézhető a Magyar Tudományos Akadémia YouTube csatornáján. Az előadás előtt Romsics Gergely történésszel beszélgettem.
Magyarországon én ezt vettem észre, az elmúlt években és az elmúlt választások során már kialakult egy olyan sajtókultúra, azt lehet mondani, ami nagyon gazdag, és tényleg vannak újságírók a nagyobb médiumoknál, akik elmélyülten foglalkoznak azzal, hogy nap mint nap információt szolgáltassanak választásokról. Úgyhogy én velük nem akarok versenyezni. Történészként, kutatóként azt hiszem, hogy ott van keresnivalónk, hogy rá tudunk mutatni néhány olyan hosszabb távú folyamatra, amelyek valamilyen módon kifejeződnek majd a választásokban, az eredményt is befolyásolják, lehet, hogy akár kritikus pontokon meg is határozzák. Úgyhogy én úgy készülök, hogy három olyan folyamatot megpróbálok bemutatni a hallgatóknak, amelyek szerintem nagy mértékben alakítják az elmúlt évek választói magatartását az Egyesült Államokban. Az egyik ilyen az amerikai pártrendszer szemünk előtt zajló átalakulása. Az amerikai pártrendszert azt generációkban szokták számolni, a hatodik pártrendszert azt 68-tól számítják, és az elmúlt években egyre több irodalom jelenik meg, ami amellett érvel, hogy itt valami megváltozott, átalakulnak a választói koalíciók, hogy milyen emberek csoportjai melyik pártra szavaznak inkább, és ezért elkezdték emlegetni, hogy lehet, hogy már hetedik amerikai pártrendszerről kéne beszélnünk. A két nagy párt nem változott, a demokrat és a republikánus, de hogy ki szavaz melyik pártra, ott elmozdulások voltak újfent az elmúlt 10-10 pár évben, míg az azt megelőző évtizedekben sokkal nagyobb volt a stabilitás. Ez az egyik dolog. A másik, hogy az amerikai konzervatívok egyértelműen egyfajta identitásváltó pillanatban vannak, vagy legalábbis valamilyen fajta identitásválságban. Kívülről jött egy Donald Trump nevű nagyon tehetséges, először gazdasági, aztán most már politikai vállalkozó, aki sok minden már zajló folyamatra rátelepedve tulajdonképpen háborút hirdetett a republikánus párt lelkéért. És úgy tűnik, hogy egyelőre megnyerte. Nem biztos, hogy ez örökre így lesz, de úgy tűnik, hogy egyelőre megnyerte. A republikánus pártnak a 60-as évek vége óta mindig nagyon fontos eleme volt a stratégiájában a morális fölénynek valamilyen fajta megfogalmazása. Ilyen szempontból Trump is megmaradt ezen a pályán, de újra fogalmazta, hogy mit is jelentene ez. Ezt a republikánus hagyományt próbálom feltárni második pontként. És a harmadik pontként, ami szerintem a legizgalmasabb, az az, hogy a fejlett világban, a transatlanti világban és más fejlett gazdaságokban miért élünk meg, és milyen fajta populista pillanatot élünk meg az elmúlt néhány évben. Itt arra gondolok, és ezt nagyon sok sztár közgazdász vizsgáltam, hogy a globalizációnak nem csak azok a vesztesei vannak, akiket itt szoktunk hagyományosan emlegetni, hanem ezeknek a fejlett országoknak az alsó középosztálya is ide tartoznak. Az ő jövedelmeik alig nőttek az elmúlt 20-30 évben. Az Egyesült Államokban és a hagyományosan nem is rosszul élő kékgalléros munkások jó részt inkább elszegényedtek, sem mint gazdagodtak, és ez egy olyan fajta, így szokták mondani a kutatók, elidegenedést eredményez a politikumban, hogy a szavazók egyszerűen keresnek egy új embert, aki azt ígéri nekik, hogy jobban érti a problémáikat, közvetlenebbül fog velük foglalkozni, megkerüli az elcsontosodott bürokráciákat, amelyek úgy érzik az emberek, mert nem képviselik őket. Ez maga a populizmus, és nem csak Amerikában, de ott is, hanem az egész transatlanti világban, mint a populizmusnak egyfajta tűzijátéka zajlana, egyre újabb és újabb jelenségek változtatják meg egyes országoknak a politikai szféráit. Úgyhogy ez a harmadik olyan dolog, itt kicsit mondjuk a politológusokhoz és a politikai filozófusokhoz is beköszönök, amit hogyha szerintem felsorakoztatunk, akkor egyfajta háromszögelési módszerrel lehetővé válik az amerikai elnökválasztásnak. Azt mondom, az eredménytől szinte függetlenül egy olyan értelmezése, amely megengedi, hogy lássuk perspektívában, hogy miért jutottunk el oda, ahová jutottunk. Mert akármi is lesz az eredmény, azt szerintem egész biztos, hogy egy kiélezett verseny van egy mélyen megosztott társadalomban. Nyilván ezután azért majd az eredményt is fogjuk egy kicsit elemezni.
Említette, hogy a választói csoportok már talán nem olyan egyértelműek, mint néhány évvel ezelőtt. Ez minek köszönhető? Most már inkább az adott személyre szavaznak, vagy éppen nem szavaznak, vagy még mindig a párthűség a lényeg?
Az egyéni kompetencia vélelme, tehát hogy egy vezető mennyire megbízható, az mindig hat. Ez én azt mondanám, hogy ez egy olyan járulékos tényező, ami minden választásban ott van, bele van árazva. Egy több kompetenciát sugalló vezetőre többen fognak szavazni. Amikor Joe Biden volt még a versenyben Donald Trump-al szemben, sokkal rosszabb számai voltak, mint Kamala Harrisnek, mert Joe Bidenről nehezen lehetett elhinni, hogy egy kompetens vezető. Ugyanazok az emberek ilyenkor átsorolnak. Tehát én azt mondanám, hogy ez egy állandó jelenség a modern választásoknak. Pont ezért érdekesebb talán egy kicsit az jelen esetben, hogy mik azok a trendek, amelyek megváltoztatják egész választói csoportoknak a politikai beállítódásait, szinte attól függetlenül, hogy most éppen kompetensebb vagy kevésbé kompetens az a vezető, aki adott platformot képviseli, vagy annak az élére áll. És itt szerintem az egyik legfontosabb tényező az tényleg az amerikai alsó középosztálynak az egzisztenciális szorongása. Ez nagyon fontos. Hogyan vezetett ez ahhoz, hogy a szavazói magatartásnak a szinte legfontosabb előrejelzője a bőrszín mellett ma Amerikában, az, hogy milyen oktatással rendelkezik egy adott szavazó. Ez soha nem volt így. Tehát, hogy az oktatás mentén nagyon elválik az inkább magasan képzettek között a demokrata párt, az alacsonyabb végzettségűek között a republikánus párt az, ami népszerűbb. És hogy kialakulóban van egy olyan sohasem látott demokrata koalíció, ahol a jobban képzettek és a jobban keresők többsége, és a szegényebbek, lemaradtabbak, fenyegetettebb élethelyzetben levő kisebbségeknek egy furcsa koalíciója állna föl, velük szemben pedig, és ez is új, a régi közép kiábrándultjai azok, akik a republikánus pártot erősítik, még akkor is, ha köztük nagy számban vannak egyébként olyan szavazói csoportok, a régi például ipari munkások, akik hagyományosan a demokrata pártnak a támogatói közé számítottak inkább.
November 7-én 18 óra 30 perctől lesz majd meghallgatható az előadás a Humántudományok Kutatóházának nagy termében. Addigra már remélhetőleg tudni fogjuk, hogy ki az Egyesült Államok következő elnöke. Látni fogjuk már addigra azt, hogy hogyan változtak szavazói csoportok?
Igen, részben legalábbis tulajdonképpen azonnal megindul szerencsére, és ilyen értelemben hatalmas ipara van az Egyesült Államokban, tehát már fogunk róla tudni értelmes dolgokat mondani, ha nem is a legrészletesebb és a legvéglegesebb számokkal, hogy azok a trendek, amiket láttunk 2016 óta, nevezetesen, hogy a kégalléros fehér szavazók nagyon erősen a republikánus párt mögé zárkoznak kétharmados arányban, ez megmarad-e? Azért érdekes ez, mert 22-ben a ciklus közepi választásokon, amikor ugye képviselőket és szenátorokat választanak. Akkor ez egy kicsit megtört ez a lendület. Kétharmadról 60%-ra süllyedt. Visszafordul, visszaáll erre a kétharmados arányra. Mennyire sikerült, azt is látni fogjuk, a demokratáknak megszólítani a nőszavazókat. A nőszavazók hagyományosan többségükben republikánus szavazók voltak, de most úgy néz ki, hogy pont emiatt az átrendeződés miatt a női szavazatokra erősebben számíthatnak a demokraták. Rengeteg ilyen alkérdés van, életkor szerint, diploma, tehát végzettség szerint, jövedelmi szint szerint, és ezek közül azért lesz alkalmunk már kiemelni néhányat, és megállapítani, hogy tulajdonképpen, amit látunk, független attól, hogy most Trump nyer vagy veszít, ez a trumpizmus és a trumpi koalíciónak a továbbélését jelenti, vagy erodálódik ez a koalíció. És az is elárulom talán, hogy ennek szerintem a választásnak túl az eredménye van még egy tétje, és az az, hogy a republikánus és a demokrata párt a saját újabb keletű radikális platformjait hogyan kezeli majd közép és hosszú távon, kell-e kezelni, milyen stratégiákra van szükség, mit jelentenek ezek. Mindkét párt ilyen értelemben identitásváltozáson megy át. Ezzel viszont azt sem szeretném mondani, hogy a választások eredménye nem fontos, különösen az Egyesült Államokon kívül meg vagyok arról győződve, hogy fontos értenünk ezeket a folyamatokat, mert valóban hatni fog ránk is, de általában véve az egész európai helyzetre és a világra is az, hogy ez a választás milyen eredménnyel ér majd véget.
Sigma, a holnap világa.
A Magyar Tudományos Akadémia 2024-es Magyar Tudomány Ünnepe program sorozatában november 6-án a Humán Tudományok Kutatóházában Halmai Péter közgazdász ad elő Brexit tények és tanúságok címmel. Az est visszanézhető a Magyar Tudományos Akadémia YouTube csatornáján. Az előadás előtt Halmai Péter közgazdásszal beszélgettem.
Én közgazdász vagyok, tehát én nyilván elsősorban a Brexit gazdasági következményeire szeretnék koncentrálni. Annál is inkább, mert az egész európai integrációnak a kiinduló pontja is a gazdaság. Nem szeretném ezzel a problémát redukálni természetesen, de a Brexit elfogadása a brit választópolgárok kis többsége által nem abban a tudatban történt, hogy ez a jólét csökkenéséhez fog vezetni. Tehát a választópolgárok nem akartak lemondani jólétükről, illetve nem hitték el az ezzel kapcsolatos esetleges negatív előjelzéseket. Ugyanakkor a történelem arra tanít minket, hogy a kereskedelem az visz előre a fejlődésben, a nemzetközi munkamegosztásban való elmélyülés, és a Brexit tulajdonképpen akadályokat teremt az európai országokkal folytatott kereskedelem útjába, amelyeket Európán kívüli országokkal nagyon nehéz kiegyensúlyozni. Itt az úgynevezett gravitációs modellek is bizonyíthatják, hogy a kereskedelmi kapcsolatok jelentős része viszonylag közel fekvő országok között lehet reális, tehát vannak természetes kereskedelmi partnerek. És tulajdonképpen az egységes belső piacból való kiválással mesterséges, a kereskedelmet drágító akadályok jöttek létre, amelyek jelentős növekedési vesztességeket okoznak a brit gazdaságban, és ennek a brit életszínvonalra, a reál jövedelmekre is van hatása. Annál is inkább, mert a kereskedelemnek vannak tovagyűrűző úgynevezett dinamikus hatásai, amelyek a termelékenység növekedését is előmozdítják a közvetlen és nagyon pozitív közvetlen hatásokon túl. A brit termelékenység pedig már 2007 óta gyengélkedik, gyakorlatilag szinte stagnál, és a termelékenység kedvezőtlen alakulása szerepet játszott a reál jövedelmek stagnálásában, illetve ezen egyidejűleg az egyenlőtlenség magas szinten van Európában, a nagyobb országok közül a legmagasabb szinten van az Egyesült Királyságban, és ez egyfajta mérgező kombinációnak bizonyult a brit háztartások jelentős része számára. Ez az elégedetlenség hozzájárult a Brexit referendum sikeréhez, hiszen a Brexit párti erők a társadalom által bizonyos értelemben magára hagyott rétegekre támaszkodott nagyon jelentős részben, vagy legalábbis olyan rétegekre, akik önmagukat magukra hagyottnak, depriváltnak érezték, sikertelennek érezték, és számukra adott olyan ígéretet, hogy a Brexit révén ezek a problémák megoldódnak. A populista politika jellemző módszere, hogy nagyon egyszerű dolgokat állít, és egyszerű megoldásokat ígér az embereknek. Ám ezeket nem tudja teljesíteni, és ez a Brexit esetében is világossá vált. Ma már kimutatható közgazdasági elemzésekkel, hogy a brit kereskedelem kisebb annál, mint a Brexit nélkül lenne, és a brit GDP is kisebb a lehetségesnél, tehát itt komoly, már eddig is kimutatható veszteségek vannak, és ne feledjük el, hogy a Brexit igazán csak 2021-től kezdett működni, addig különböző átmeneti rezsimek működtek. Következésképpen a Brexit következményei hosszabb távon fognak kibontakozni. Hosszabb távon a mérvadó számítások akár 10%-kal is alacsonyabb GDP-t prognosztizálnak az egyébként lehetségesnél, az EU tagként elérhetőnél. Következésképpen a brit társadalom számára ára van a Brexitnek, amit eredetileg nem közöltek vele. Ezt annak idején az OECD Brexit adónak nevezte el. Ez tulajdonképpen egy implicit adó, egy ki nem mondott adó, az elveszett GDP-ből, az elveszett lehetőségekből adódó tényezőről van szó. Ezzel tehát szembe kell nézni, hogy egy, ne feledjük el, nagy országról van szó, egy egykori világbirodalom középpontjáról, amelynek komoly ambíciói voltak az úgynevezett Global Britain, tehát a globális Britannia vízióval kapcsolatban, amiből hát nem sok lett, hiszen a mai Egyesült Királyság a világ GDP-nek nem egészen 1%-át állítja elő, tehát nem igazán játékos a világ színterén. Sokkal nagyobb alkuerővel rendelkezett az EU tagjaként. Ugyanakkor ne feledjük el, befejezésül ezt húznám még alá, hogy a brit gazdaság európai mércével nagy gazdaságnak számít, és kevésbé nyitott gazdaságnak, mint a kis EU tagállamok. Ennek ellenére megszenvedi az unióból való kilépést. Az uniós tagság a kis nyitott tagállamok számára még sokkal nagyobb előnyökkel jár, és megfordítva, nyilván az előnyöknek a reciproka lehet a kilépésből származó vesztesség. Ugye, hogy idézzek egy angol közgazdászt, Richard Baldwin-t, aki integrációs bónusznak nevezi az integrációból származó töbletet, növekedési töbletet. A dezintegráció esetén damnum vesztesség kell, hogy kialakuljon, amely egy nagy országot is nagyon keményen megterhel a Brexit tapasztalatai szerint. Nyilvánvaló, kis országok számára ennek többszöröse lenne arányaiban ez a teher.
Említette a brit veszteségeket. Annak idején ugye a népszavazás környékén azt mondták, hogy majd szorosabbra fűzik a kapcsolatokat az Egyesült Államokkal, és akkor majd Nagy-Britannia jól jön ki a Brexitből. Ez megtörténhet? Illetve fordítsuk meg a dolgot, az Európai Uniónak vannak veszteségei azért, mert a britek kiléptek?
Igen, a veszteségei az Európai Uniónak is vannak, de pontosabban az egyes uniós tagállamoknak differenciált mértékben. Ennek persze a fölmérése nem egyszerű dolog, de az eredeti vizsgálódások során még Magyarország esetében is 1-2%-nyi GDP veszteséget ki tudtunk mutatni. Az európai kereskedelem csökkent az Egyesült Királysággal, és ez nyilvánvaló az európai országot is érinti. Ám ezek a következmények nyilván a britekre nézve sokkal nagyobbak, hiszen az európai belső piac az 500 millióról lecsökkent 450-re. Tulajdonképpen nem annyira szignifikáns változás ez az itteni szereplők számára, sokkal nagyobb változás a britek számára. Most, ami az Egyesült Államokkal fönnálló kapcsolatot illeti, itt szeretném aláhúzni, hogy annak idején még az Obama adminisztráció alatt nagyon ígéretes tárgyalások folytak a TTIP szerződésről, a Transatlanti Partnershipről, tulajdonképpen együttműködésről, ami szabadkereskedelmi övezetet eredményezett volna Észak-Amerika és az Európai Unió között. Sajnos ez 2016 után lekerült a napirendről, és tulajdonképpen ebben a kontextusban volt érdekes, hogy a Brexit-er politikusok azt ígérték, hogy majd az Egyesült Királyság rövidre zárja a kapcsolatait angol szász országként az Egyesült Államokkal. Hát ez természetesen nem sikerült, és tulajdonképpen erre nincs is esély. Tehát igazán a Global Britain nem hozott semmit Nagy-Britannia számára, ma már a brit szakértők is egyértelműen egy illúziónak minősítik ezt. Egyetlen egy dolgot tudnék mondani, hogy Ausztráliával nincs jelenleg szabadkereskedelmi szerződés az Európai Uniónak, és ugye a britek itt azért ezt elérték. Ennyi különbség van. Egyébként van körülbelül 60 szabadkereskedelmi megállapodásuk. Ezek mind olyan országok, akikkel az EU-nak is van szabadkereskedelmi megállapodása, és ezekkel őnek új megállapodást kellett kötni a Brexit után, és ezek a megállapodások tulajdonképpen mind az EU-s megállapodások analógiájára történtek. Tehát hatalmas munka árán nagyjából ugyanazt a pozíciót érte el ezeknél az országoknál kereskedelmi piacra lépési szempontból az Egyesült Királyság. Többlet lehetőségekhez nem jutott. Ugye nagy reményeket fűztek Amerika mellett még Indiához is, mert Indiával az Európai Unió már hosszabb ideje tárgyal, de ez nem nagyon látszik eredményesnek egyelőre ez a tárgyalási sorozat, de a britek sem boldogultak ezen a területen. Tehát nincs szignifikáns előny a távoli országok esetében, viszont igen szignifikáns hátrány van a közeli Európai Uniós tagállamok piacain a britek számára.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.